Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az mostan, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, Böjtben járunk már Böjt második vasárnapján. Isten tiszteltünk kezdetén az 512-es énekes keresőké énekes könyvünkből 512-es dicséretünket és annak a legelső versét fennállva énekeljük. 512-es énekünk első verse így kezdődik, szólj hozzá, Uram, mert szolgát hagy a szóra.
Szeretünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon. A Lukács írása szerint való evangéliumnak a 23. fejezetéből, 32-es verstől a 43-as versig terjedő igerészből. Tehát a megnevezett igehely Lukács evangélium a 23. fejezet, és a 32. verstől olvasom a 43-as versig terjedő igerészt. Két gonosz tevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt, ugyanúgy a gonosz tevőket is, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruhái. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig csúfolták őt velük együtt. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, ments meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Ha te vagy a Krisztus, ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondta neki: Nem félsz az Istentől, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre így felelt neki: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, felcsendül a szántról az ének, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Felcsendül sokszor ajkunkról olyan dolog, olyan mondat, amelyet a szívünk a mélyén nem úgy gondol. Bocsáss meg, amikor mást mondunk, mint ami a szívünk mélyén van. Bocsáss meg, amikor eljövünk a te házadba, ahol a te igédre, hangodra kellene egyedül figyelni. A szívünknek a gondolata máshol jár, talán a vasárnapi ebéden, délutáni kiránduláson, vagy egészen máshol, más történések járnak bennünk, és a szívünkben nem is vagyunk jelen a templomban. Urunk, hadd kérjünk téged arra, hogy hozd a mi lényünket összhangba. Add, hogy amit énekeltünk, olyan csodálatos szöveg az az ének, hadd legyen az a szívünkben is. Amit mondunk imádságban, és amire kimondja mindegyikünk az áment, hadd legyen úgy a lelkünk mélyén is. Add, hogy aki eljön a te házadba, aki ma is eljött, hogy veled találkozzék, letegye a szívét eléd. Ne vonja előtt a lelkét sem, a szívét sem, még a gondolatait sem, semmilyen idegen zaj, hanem ha tudjunk rád figyelni mindnyájan. Magasztalunk téged, hogy te vagy, aki keresel, aki szólítgatsz minket. Köszönjük, Urunk, és meghatódva köszönjük meg neked, hogy mi fontosak vagyunk neked. Hogy mi drágák és becsesek vagyunk neked, és ezt nagy péntek óta egészen megbizonyítottad felénk. A legdrágábbadat, Jézust adtad, érettünk, hogy a mi életünk a tied legyen. Megvásároltál bennünket, bűnből, gonoszságból, a sátán hatalmából, Jézus vére árán, hogy hozzád tartozhassunk és szeretess minket lelked mélyéből. Engedd, hogy ez a szeretet átjárjon és legyőzzön bennünket. Minden ellenállást, szívünknek a megkövesedését is, hadd emészte fel a te szereteted bennünk. Látod, mit hoztunk eléd, mivel van tele szívünk, gondolatunk. Hadd tegyük kezedbe, szívedre a gyászoló szívű családot, akik az ő könnyeiket, bánatukat, gyászukat hozták eléd. Vigasztald meg őket az örök élet evangéliumával, bűnbocsátó kegyelmeddel. Olyan hittel, amely túllát a sírgödrön és a temető sírkövein is, Állj melléjük a mélységben. Vigaszt adj nekik, reményt az örök élet felé. Te rád bízok a betegeket, a szenvedőket, kórházban levő testvéreinket. Könyörülj rajtuk, mélységükben te légy velük. Gyógyíts meg őket, ha ez a te akaratod. De a mélységben, a próbákban végezd el mindnyájunkban a te gondolataidat, bennünk való formáltatást, munkáidat. Formálj olyanná minket, amilyenné te akarsz látni. És a mai ige, hadd találjon szíven bennünket, hadd legyen élő, ható és személyes. Légy itt közöttünk, szent lelked által, taníts, vigasztalj, gyógyíts a mi lelkünkben. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. A 370-es dicséretünknek a második versét énekeljük. Keressük ki tehát énekeskönyvünkből a 370. énekünket, és annak a második versét énekeljük. 370-es ének második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Tételem alapígéje írva található a zsidókhoz írt levélben. Egyetlen igeverset olvasok a zsidókhoz írt levélből a 9. fejezet 27. versét. Tehát a megnevezett igehely zsidókhoz írt levél 9. fejezet a 27. verset olvasom. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Még egyszer olvasom. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, megdöbbentő történetet olvastam a héten, könyvben. Volt egy kórház, ahol nagyon súlyos sérülést szenvedett fiatalembert megoperáltak, életmentő műtét volt, de az orvosok a műtét után is úgy vélték, hogy sajnos ez a fiatalember, ha mindent megtettek is, menthetetlen. Bár úgy tűnt, hogy túl van a nehezén, és a műtét után magához tért, az osztályos orvos nem merte neki elmondani, hogy mi a helyzet, és még késő este benézett a 37-es kórterembe, megnézte a fiatalembert, kicsit csalfán úgy bíztatta, hogy minden rendben lesz, aztán kijött és szólt a nővérnek, a főnővért, Annának hívták, úgy sajnálom ezt a kedves fiatalembert a 37-esben, ma éjszaka meg fog halni. Mindent megtettünk, de hát nem tudtuk megmenteni. És a főnővér megkérdezte az orvost, hogy és doktor úr, megmondták ezt neki, hiszen úgy hallottam, hogy maga még bíztatgatta is. Mondta az orvos, hogy nem tartottam fontosnak, nem tudtam így megmondani. Azt gondolja, hogy túl van a nehezén, majd hazakerül. Hát, ha akarja, akkor majd maga megmondja. Fogta magát az orvos, és hazament. Az a főnővér ott örlődött a gondolataiban, hogy mégse lehet ilyet csinálni, meg kellene neki mondani. Hát, ha van még valami elintézni valója. Akarna írni egy levelet az édesanyjának, azt tudták róla a nővérek, hogy nagyon messze laknak a rokonai, és még nem is tudták a balesetről értesíteni őket. Hát, ha csak majd a halál hír megy, akkor sokkal megdöbbentőbb lesz a rokonoknak. Aztán bement a kórterembe, odaült a fiatalember mellé, aki elkezdett reményt keltő módon beszélni. Hát azt mondta az orvos, hogy nem sokára minden rendben lesz, talán haza is vihetnek pár hét múlva. Ugye megteszi, hogy fölhívja az édesanyámat, és megmondja, hogy nincs semmi baj. A nővérnek a személyi könnyesek lettek, és nem tudta megtenni, hogy meg ne mondja az igazat. Megmondta ennek a Tóbiás nevű fiatalembernek, hogy bizony úgy gondoltuk, hogy talán minden rendben lesz, de mégsem így van. Kevés ideje van hátra. Megvolt a műtét, de nem tudtuk önt megmenteni. Fiatalember döbbenten nézte, hogy csak nem azt akarja mondani, hogy nekem meg kell halnom, de a nővérnek a szemei és a benne levő könny válaszoltak erre a feltett kérdésre. Aztán a fiatalember pánikba esett, hogy de hát én nem vagyok erre felkészülve. A szüleim hívők, imádkoztak értem sokat, hogy térjek meg Jézushoz, de én mindig ezt halogattam, én nem tértem meg Jézushoz. Én nem vagyok felkészülve, hogy meghalljak. Mit csináljak? Hogyan szabadulhatok meg a bűneimtől? Hogyan lehetek Jézus, és hogyan lehet örök életem? És mondta a nővér, hogy ő sem tudja ezekre a választ. De ha gondolja, akkor hoz egy Bibliát, és olvass el belőle. A fiatalember úgy kapott ezen ötlet után, mint a fuldokló, akinek mentő övet dobnak a vízbe, hogy hozza a Bibliát. A nővér találomra kinyitotta a Szentírást, János evangélium a harmadik részénél kezdte el olvasni Nikodémusról, a főemberről, aki éjszaka ment Jézushoz, és elmondta a problémáit, hogy hogyan lett az embernek örök élete, hogyan lett újjá az ember, megtisztulva. Beszélt Jézus neki az Isten szeretetéről, a váltságról, az örök élet hitéről, bűnbocsánatról. A negyedik fejezet következett, ott egy robotmúltú samáriai asszony találkozott Jézussal, és gyógyult meg az élete azáltal, hogy elkezdett hinni a megváltóban, aki ő érte meghalt, és eleget tett minden bűnért. Aztán, amikor az ötödik fejezethez értek, akkor pont azt az igét olvasta a nővér, amit a köszöntő igeként én olvastam előttetek Jézus szavait. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van. Amikor a halottak meghallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Itt leállította a fiatal ember a nővért, hogy értem már, mit kell tennem, most menjen ki nővér, hadd imádkozzam Istenhez. Kiment a nővér, rövid idő múlva visszament, aggódott a fiatal emberért, az imádságának az utolsó mondatait hallotta. Könnyek között ez a fiatal ember erőtlenül, de hallható hangon imádkozott. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te megbocsátottad az én bűneimet. Hogy Te értem jöttél, eleget tettél az én minden bűnömért, és ezáltal lehet nekem örök életem. Amikor kinyitotta a szemét, ott látta a nővért maga mellett. Még beszéltek pár szót, még mondogatta magában ez a fiatalember elhaló hangon, köszönöm neked, Úr Jézus. Aztán becsukta a szemét, és átment az örökké valóságba. Megtörtént eset. Az élethelyzet sorozatban, amiről ma lesz szó, két Lator igéjét olvastam előttetek, és ezt a címet adtam neki. A halál kapujában, avagy az ateizmus kudarca. A halál kapujában, vagy az ateizmus kudarca. A két Latornak a története megdöbbentő módon tárja elénk a hit győzelmét és az ateizmusnak a kudarcát. Látunk két embert, aki Jézus mellett meghal a kereszten, két bűnöző, gonosztevő, akik egész életüket úgy élték, hogy Isten nélkül, nem az Isten igéje szerint loptak, csaltak, öltek, hazudtak, a bűn élvezeteit, a bűn gyönyörűségét keresték, majd utolérte őket a világi igazság szolgáltatás. És ott a halál kapujában ez a két ember két különböző módon közelítette meg a halál kapujában az ő életének a mérlegre tevését. Látunk két embert két hozzáállással, kétfajta szívet, látunk kétfajta viselkedést, és kétfajta véget. Az egyik bemegy Isten örök országába, a boldogságába, a másik pedig elveszik az örök kárhozatban. Nagyon sokan álarcot hordoznak az egész életükben. Borzasztó sokan. Hadd mondjam őszintén, és szerintem igaz ez a mondat, hogy talán itt közöttünk, akik Isten házába járnak is. Sokan vannak, akik álarcot hordanak, amíg élnek a földön. A halál kapujában ez az álarc lehull. Ott minden kiderül. Ott nem adhatjuk a kegyest, a jó embert, a tisztességeset, a kedveset. Láttatok már olyan embert, aki a másik szemben nagyon kedves, de elfordul, vagy becsukják az ajtót, és már nem látja a másik. Dúl, full, káromkodik, mérges arca van, jön ki belül, ami tényleg van, harag és dühöngés. Hát sok-sok állarc létezik, a halálban ez az állarc lehull, és láthatóvá válik a valóság. A valódi érzések, a valódi belső dolgok, a szívnek az állapota, a lelkiismeretünk furdalása, vagy éppen a szívben az a békesség, amit az Istennel való közösségben kaptunk. Egy francia rádió riporter, Pierre Lost, készített egy különös képriport sorozatot, nem olyan régen, korunknak a 80 híres, általa kiválasztott híres emberét kérdezte meg. A kérdés minden esetben ugyanaz volt, ön mit tenne élete utolsó negyed órájában? Ön mit tenne élete utolsó negyed órájában? Hát ez a francia riporter főként az országának a nagyjait kérdezte meg, neves írónőket, színészeket, a Francia Tudományos Akadémia tagját, de volt közöttük az ENSZ-ben dolgozó, magas hivatalnok, különös válaszokat kapott ebben a képriportban az emberektől, akik valószínűleg mind-mind álarcot hordanak, és hordtak akkor is, de ez a kérdés valahogy őszintességre sarkalta őket. Egy neves írónő azt mondta, hogy kétségbe esve tombolnék. Egy színész azt mondta, hogy hát szeretnék úgy színészként meghalni, mint Molière a színpadon, de nagyon félnék a haláltól. Volt, aki azt mondta, hogy papot hívatna, volt, aki azt mondta, hogy hát zavaromban csak rendet raknék a fiókomban, vagy megírnék egy levelet. A Tudományos Akadémia elnöke azt mondta, hogy hát ő nyilatkozatot írna az ENSZ-be, egy olyan nyilatkozatot, hogy még jobban figyeljenek oda az emberi jogokra. Aztán volt egy másik tudós, aki azt mondta, hogy valószínűleg, hogy a tudományba vetett hitem kérdőjeleződne meg, hogy mennyit tudok a világról, és a halál kapujában nem segít rajtam a sok-sok tudományos fokozat, a sok-sok DR a nevem előtt, a disszertációim és a hatalmas lexikális tudásom fizikáról, matematikáról, biológiáról, vagy bármilyen tudományról nem segítene rajtam. Semmi. Mondd, testvér, te mit válaszolnál erre a kérdésre? Ha Pierre Lost neked tette volna fel ezt a kérdést, hogy te mit csinálnál életed utolsó negyed órájában? Tudnád, hogy negyed óra múlva meg kellene állnod az Isten előtt, átmész az örökké valóságba, akkor mit csinálnál ebben az utolsó negyed órában? A válaszunk, a viselkedésünk sok mindent tükröz, a jellemünket. Lehull az állat, és kiderül, hogy ki vagy te. És tükrözi azt a lelki állapotot, amiben Isten fog bennünket találni, amikor meglátogat, avval, hogy véget ér a földi vándorút. Nézzétek ezt a két latort. Az egyik lator, amelyik nem tért meg Jézushoz, végig élte az életét, ugye, bűncselekményekben, És az élete, hogy mondjam most így, utolsó negyed órájában tombolt, ugyanúgy lázadt, nem tette mélegre az életét, hogy na mégis mit csináltam, ki voltam, jó volt ez, nem, mit rontottam el, mit kellett volna máshogy cselekednem, fel sem merül a szívében, hogy megbánta, amit tett. Hogy azon kezden el gondolkodni, hogy bárcsak máshogy. Churchill halálos ágyán, tudjátok, mit mondott? Hatalmas, ugye, politikai karriert futott be. Hihetetlen dolgokat itt véghez a második világháborúban. Halálos ágyán azt mondta, hogy milyen bolond voltam. Mert nem avval foglalkozott, amivel kellett volna. Hát ez a Lator is tele volt békétlenséggel, lázadt, káromkodott, káromolta Istent még a halála utolsó negyed órájában, és nem rendezte az életét Istennel. És elveszett örökre. Aztán nézzétek a másik Latort. Ez a Lator, ez más lelkületű ember volt. Ez magába száll. Őt az ítélet egészen őszintévé teszi, és felderül, hogy a szíve mélyén mi volt. A szíve mélyén már végig bűnözte az életét. Az a vágy volt, hogy bárcsak békességem lenne, bárcsak a bűnbocsánat örömében élhetnék. Vágyom egy olyan életre, amelyben nem vádol belülről semmi. Nincsenek ezek a lelki terek, amelyek agyon nyomnak. Kiderül arról, amit mond a másik Latornak, hogy nem félsz az Istentől, hát ugyanazon ítélet alatt vagy. Jézus nem tett semmit, de mi tetteink méltó büntetését kapjuk. Döbbenetes dolog, amikor megfogalmazza az ember, hogy ezt érdemlem. Nem jobbat. Büntetést. Aztán szemét Jézusra emeli, és mond valamit erőtlenül, szikrányi hittel: Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te királyságodban. És olyan csodálatos, hogy Jézus ezt a megtérő Latort az élete utolsó negyed órájában befogadja, biztosítja afelől, hogy ott lesz az ő királyságában. Örök élete van, és teljes bűnbocsánata. Mindez azért, mert Jézus arra a szikrányi hitre tekintett, amellyel ez a Lator Jézushoz egy őszinte, dadogó, nyögdécselő mondatban, de oda menekült Istenhez. Isten erre néz. Ennek a történetnek nagyon sok tanulsága van. Hadd mondjam el ezeket a tanulságokat, amelyek a hitéletünknek az alapjai, az ABC-je a Biblia tanításának, amiről minden kicsi hittanos is tud, ha megkérdeznénk, de egy picit lássuk egybe és fogalmazzuk meg magunknak. Az első tanulság, hogy nem mindegy, hogy hogyan éled le az életedet. Hiába mondják ezt a világban, hogy csinálj, amit akarsz, hiába mondják ezt az istentelen pszichológusok, meg filozófusok is, hogy hát tedd azt, ami neked tetszik, és akkor leszel boldog. Ez egy borzasztó hazugság. Nem mindegy, hogyan élsz. Nem mindegy, hogyan éled le a földi életedet. A második tanulság, hogy mi a bűneset óta, Ádám és Éva bűnesete óta Istentől elszakadva érkezünk meg erre a világra. Távol a kegyelemtől. Távol attól a békességtől, amire a lelkünk mélyén annyira vágyunk. Megszületünk erre a világra, de Istentől elszakadva, és ez a legnagyobb problémája az embernek. Távol az Istentől. A harmadik tanulság, hogy létezik ördög, akit sátánnak is hív a Biblia. Egy bukott főangyal, aki Isten ellen lázadt, és ő akar bennünket az Istentől távol tartani. A sátánnak ez a szíve szándéka, hogy nehogy örök életed legyen, nehogy megtérj, és mindent megtesz azért, hogy inkább higgy hitetlen ideológiáknak, a világ szlogenjeinek, inkább engedj a bűn gyönyörű csábításának, mert ő abban leli kedvét, hogy te elveszel. Ó, de sokan legyintenek, és a modern ember Nevet egyet, hogy ha-ha, nincs is ördög. Miért akarjuk mi jobban tudni Isten igéjénél? Az ige beszél arról, hogy létezik ördög. És ha visszanézünk az emberiség történelmébe, milyen különös, akár a kultúrtörténetet, ha nézzük, 1900-as évek elején volt a kultúrtörténetben a kultúroptimizmusnak nevezett szellemi hullám, és mi volt rá a válasz? Az első és a második világháború sátáni kacaja. Az ember azt hirdette a kultúroptimizmusban, hogy az ember jó. De mit csináltunk? Kiirtottunk milliókat. És azt hiszük, hogy az ember jó, és nincsen ördög. A negyedik tanulság, hogy minden bűn és minden hitetlenség, Isten ellenes gondolat, minden istentelen ideológia, minden istentelenség a sátánnak az eszköze, abból a célból, hogy téged megfertőzzön, hogy meg ne térj, és oda ne menekülj az Istenhez. Hogy Isten nélkül élj, lázadj ellene, ne higgy benne, és veszél el. Döbbenetes látni ateista embereket, akik a sátán eme eszközeinek, bizonyos ateista ideológiáknak rabjává lettek, szószólóivá, vallóivá, és nem veszik észre, hogy ez csak eszköz a sátán kezében, hogy őket is elveszeltse a kárhozatban. A vigasztalás, ami szintén Biblia tanításának ABC-je, Isten szeret, és Isten szíve remeg érted és értem. Remeg minden bűnösért, remeg minden elveszett emberért, és Isten pedig arra vágyik, hogy mindeneket megmentse. Istennek a szíve végtelenül szeretné, hogy mindenki megtérjen, és örök életet adhasson neki. Alig várja az Úr, hogy üdvösséggel jutalmazzon, hogy visszaadhassa neked szeretetéből ingyen mindazt, amit az Édenkertben elvesztettünk. Ez az evangélium, ez az örömhír, amiről szól minden üzenet a templomokban. És tudjátok, a halál kapuja, Istennek egy utolsó lelki ébresztése felénk, nehogy elvesz. A halál kapujában lelepleződik az ateizmus kudarca. Ez egy döbbenetes igazság. A halál kapujában lelepleződik az ateizmusnak a kudarca. Lehetne sorolni, hogy ki miket mondott a sátán nagy eszközei, ateistái, miket mondtak a halál kapujában. Lenin az teljesen elborult elmével halt meg. És bár ezt nem szokták beleírni az élete történetébe, de feljegyezték, hogy székeket és asztalokat ajánlott fel bűnei bocsánatáért a jelenlevőknek a halál utolsó perceiben. Mert bűnbocsánatra vágyott. Mert a lelke mélyén tudta, hogy mindent elrontott. Buddha azt mondta, az utolsó mondata ez volt, nem tudtam megvalósítani. Nem tudtam megvalósítani. Nietzsche, a nagy filozófus, teljesen megőrült, a nagy Isten tagadó, ő mondta ezt, hogy az Isten halott, megőrült, a saját lelke nem bírta azt a nyomást, amit az Isten nélküli élete hozott saját magának. David Hume, szintén egy ateista, ideológus, borzasztóan halt meg. Azt mondta, hogy lángok között vagyok. Emésztődött a lelki ismerete. Jagoda, ő volt a szovjet titkos rendőrségnek az egykori vezetője. Azt mondta a halálos ágyán, hogy bizony kell lennie egy Istennek, aki elé állok, és aki el fog ítélni a sok bűnemért. Rengeteg vér tapadt és istentelenség tapadt ennek az embernek a kezére. És még sorolhatnánk 14. Lajostól Voltaireig, mind-mind, aki az ateizmusnak a szószólója volt, végtelen gyötrelmek között pusztult el. A halállal lezárul a megtérés lehetősége. Isten egy emberöltőt adott nekünk, ezt a földi életet, megtérjünk és elfogadjuk az ő szeretetét, a felénk kinyújtott kezét. Az alapigénk az volt a Zsidó 9.27-es igeverse, jegyezzétek meg, egy nagyon komoly ige. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Nagyon komoly ige. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. És ha nem is hisszük, a lelkünk ezt tudja. És a halál kapujában minden állarc lehull, és jaj nekünk, hogyha hit nélkül akarunk ezen a kapun átkelni. A hitetlenség nem nyújt semmi lelki támaszt, a hitetlenség nem nyújt semmi segítséget, semmi reményt, csak borzalmas véget, lelki nyomort, borzalmas pusztulást, kárhozatot. Még egyszer elmondom, a címünk is az, hogy az ateizmus kudarca. Nézzétek az elvesző latort, őre a bizonyíték. A hitetlenség nem nyújt semmi támaszt, semmi segítséget, semmi reményt, borzalmas nyomort, rettenetes véget, kárhozatot. Isten pedig kinyújtotta felénk az ő kezét szeretettel. Jöjj Jézushoz, megmentelek téged. Isten kinyújtotta kezét a bűnbe esett, elveszett ember felé, és odaadta a legdrágábbját, Jézust, aki eljött emberi testben, hogy az emberekhez emberként hajoljon le. Ennél közelebb már nem lehetett jönni az emberért. És Isten a legtöbbet tette meg értünk. Emberré lett a fiában, váltságot szerzett, reményt adott, és adja a szeretetét, hogy a megtérő elveszettek megtért, megmentetteké legyenek. A hit útját adta Isten, hogy megmeneküljünk. Egy út, amelyet nem lehet hit nélkül járni. A hitnek az útja, amikor a lelkemmel megfogom az Isten kezét, és elhiszem, hogy Jézus az én bűneimért bűnhődött, és ezt elhiszem, Isten beszámítja, hogy az én büntetésem Jézuson végrehajtatott. Tehát azt már rajtam soha nem fogják végrehajtani. A döntés, a választás mindenkinek a saját kezében van. Kell-e nekünk az Isten felénk kinyújtott, elveszettek felé kinyújtott keze? A döntésed a te kezedben van. Az egyik lator úgy döntött, hogy megragadja, és megmenekült. A másik lator az ateizmusba kapaszkodott, és elveszett örökre. Olyan csodálatos ez a történet, a megtérő latornak az esete, hogy Isten a legkisebb szikrányi hitre is figyel. Észreveszitek ebben a történetben, hogy Jézus nem kezdje el neki magyarázni nagyon-nagyon részletesen az evangéliumot, hogy akkor milyen egyházi szabályoknak kellene eleget tenned, milyen ceremóniákon kell részt venned, mit kell pontosan hinned, a gyülekezet előtt milyen hitvallást felsorolnod. Ő néz arra a parányi hitre, látta benne, hogy ez a lator a szenvedő Jézusban, a fájdalmak férfiában, az Isten fiát látta meg. Egy királyt, aki valamikor örök királyságot nyer, aki életnek és halálnak ura, és akinek hatalma van bűnöket megbocsátani. És talán mi lepontoznánk ezt az imádságot is, hogy hát azért mennyivel jobban lehetett volna imádkozni, mondanánk mi. És Jézusnak milyen kedves volt az az egyszerű, együgyű imádság, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Együgyű ez az imádság? Az. Kedves volt Istennek? Nagyon. Soha ne szégyeljétek, hogy amikor Istenhez mentek, esetleg hebegtek, dadogtok. Úgy érzitek, hogy olyan esetlen nyomorult volt az imádságom, hogy Isten előtt csak hebegtem, hápogtak. Ne szégyeld, az volt a legkedvesebb imádság. Amit valaha ki tudtál mondani. Mert a dadogó, nyöszörgő, együgyű imádságok a legőszintébbek, és Isten előtt a legkedvesebbek. Kezdj el imádkozni! Kezdj el bátran Isten előtt dadogni, nyűszögni, csak keresd őt. Ő tekint a hitnek a csírájára, a szikrájára is, elfogadás magához van. Egy csodálatos Isten vár rád. Egy olyan csodálatos Isten, aki alig várja, hogy hozzátartozz, és szerethessen téged gyermekeként. Az ateizmus teljes kudarc, a hitetlenség semmi támaszt, reményt, segítséget nem nyújt. De a hit útja csodálatos út. A hit útja a győzelem útja, a hit útja az örök életnek az útja. Ez a két lator bemutatja nekünk, hogy hogy ne tedd, meg hogy csináld. Ott a halál kapujában, ha majd egyszer ott leszünk, ha sok minden világossá lesz. És akkor áldott az az ember, aki szikrányi hittel Istenhez mer kiáltani, mert befogadtatik, meghallgattatik, és örök élete lesz. Mi a te szívednek reménysége? A hit, vagy a hitetlenség? Egy különös történettel fejezem be a teremtő Istenről. Hallgassátok meg ezt a történetet, felolvasom. Egy multimilliómos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek neki egy kérdést. Miért hiszi, hogy van Isten? Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban darálót, sok egyebet gyártunk. Egy autó 150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No, de vegyük csak a darálót. A daráló mindössze 9 alkatrészből áll, 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószallagon, mégis egy munkásnak több napon át kell begyakorolnia ennek a módját. Ha nekem ezek után valaki azt állítja, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett teremtő, az nem normális. Az újságíró folytatta. Rendben van, de mivel tudnánk kézzel foghatóan bizonyítani a teremtő létezését? A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének. Pályázatot gépelünk. Építészmérnököt keresek, aki megtervez majd kivitelezett torony épületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Figyeljük az adatokat. Alapméret, kör alakú, mindössze 4 méter átmérőjű. Magassága ennek a 200-szorosa, azaz 800 méter. Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést. A fal vastagsága alaptól a legfelső szintig maximum 25 centi lehet, és ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó, minden egyéb kiszolgáló rendszereit, csöveit, vezetékeit. A torony belsejébe pedig nem lehet semmi, kívül, belül, teljesen simára, egyenletes felületre kell készíteni, merevítést, kitámasztást nem lehet alkalmazni. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő emberi fogyasztása. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg bármilyen magas összegben. Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak. Tessék, itt a válaszom, benne a bizonyíték. Nem értjük, mi akar ez lenni. Majd később megértik, egyelőre közöljék le a lapjukban, a legfeltűnőbb helyen, ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és akkor folytatjuk a sajtóértekezletet. A nagy érdeklődés kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök és még több korábbinál is, még több újságíró eljött. Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda, kérem az első jelentkező, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit, csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el. Hát volt néhány percnyi csend, néhány percnyi vita, aztán a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte. Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi. Ez lehetetlen. A gyáros megkérdezte. Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetit. A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú cső alakú papírtekercset, kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy épp búzaszálat, szép tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz. Igazuk van, uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen, de a teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is. Nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. Magassága ennek éppen a 200-szorosa, azaz 800 mm. A fal vastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres. Az összes táp és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. Emberi fogyasztása alkalmas, sok-sok tápszert állít elő, vitaminokat, nyersanyagokat. És tudják hogyan? Napenergiával. Ráadásul a napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból napenergiával. Ez alatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim, az itt látható remek mű és a mi kontárkodásaink között különbség egyértelműen bizonyítja a teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm, hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzel fogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor ő létezik is. És egy igét olvasnék fel, a római levél első részének a 19. és 20. versét hozzá. Pál apostol mondja ezt. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra, mégpedig úgy, hogy ami nem látható belőle, örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Bizony, testvérek, a hitetlenségre nincs mentségünk. Aki a hitetlenség útját választja, az a kudarc útját választotta. De aki Isten szeretetének, Krisztusban felkínált ingyen kegyelmét választja, az Istennel való közösséget, az a győzelem útját választotta, az örök életet, az Istennel való közösséget. Melyik út kell nekünk? A hit útja, vagy a hitetlenség útja? Amen. Énekszóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetésére, mégpedig a 255-ös ének harmadik versét énekeljük. 255-ös ének harmadik verse így kezdődik, csudaképpen én vígasztalást veszek cselekedetidre, hogyha tekintek. Csendesedjünk el, és helyünkön maradva imádkozzunk. Hadd valljuk meg neked, Urunk Istenünk, bűnbánattal és őszintén, álarcok nélkül, bizony ez a világ olyannyira akarja, ránk tukmálni a hitetlenség útját, és sokszor úgy tűnik az emberi szívnek, hogy a hitetlenség útján van siker, az járható könnyen, ott nincsen gond, ott nincsen gúny, és néha úgy állítja be ez a világ, hogy a hit útja a bolondok útja, a hit útja az őrültek útja, pedig hazugság ez mind, amit a világ mond. Köszönjük, Urunk, hogy a Biblia annyi emberi sorsot leír. Köszönjük, hogy a két Latornak az élete végi története is reánk maradt, hogy tanítson, hogy intsen és figyelmeztessen, hogy megláthassuk belőle, hogy valóban két út van, de nem mindegy, melyiken járunk, és nem mindegy, hogy melyiknek a végén levő célt érjük el. Urunk, hadd lássuk meg, hogy valóban a hitetlenség útja egy rettenetes út. Lehet, hogy az elején könnyűnek tűnik, de a vége borzalmas lesz. Hogy a hitetlenség nem nyújt reményt, segítséget, nem nyújt nekünk támaszt. Olyan, mint a futóhomok, elmerülünk az örök kárhozatban, és nincs mit megragadnunk. De köszönjük, Urunk, hogy Te küldted Jézust. Küldted a hit kezdőjét, alapítóját, bevégzőjét. Az élet fejedelme lehet a miénk Jézusban, aki a hit ajándékával von a hit útjára. Köszönjük, Urunk, hogy egészen kicsiny, szikrányi hittel is rá lehet lépni a hitösvényére, amely az életre visz, az üdvösségbe vezet. Köszönjük, Urunk, hogy Te a szikrányi hitre is tekintettél a megtérő Latornál. Kedves volt előtted az az együgyű imádsága, amely talán nélkülözött oly sok bibliai tudást, nélkülözött teológiai ismereteket, de az üdvösséghez a rólad való hit kell csak, és Te arra tekintettél. Köszönjük, Istenünk, hogy az elveszett, bűnbeesett ember felé kinyújtottad a kezedet, hogy megragadjuk, és elneveszünk a kárhozatban. Köszönjük, Urunk, hogy Te szolgáltál értünk, ott a Golgotán, és Te szolgálsz értünk, mindahányszor halljuk a Te szavadat. Te hívogatsz a Biblia igéjén keresztül. Te vagy az, aki az ige hirdetés mögül a lelkünkig hatolsz, megérintesz, és aki magadhoz akarsz vonni. Dicsérünk és magasztalunk, hogy jöhetünk hozzád. Jöhetünk kételkedve, de hozzád kiáltva. Jöhetünk bizonytalanul, de benned bizakodva. Jöhetünk a vétkeinkkel, nyomorúságból, halálos betegségből, bűneink bennünket agyonnyomó súlyától reszketve, megtörve. Aki Te hozzád jön, Te azt semmiképpen ki nem veted. Köszönjük ezt, Úr Jézus Krisztus! Köszönjük a hit útját, amelyre lábunkat ráigazítod. Ajándékozz nekünk ezt a hitet, amely rád néz, és Téged megragad, és az örök élet útját engedelmesen kívánja járni. Így kérünk Téged, hogy vigasztald meg életünket nyomorúságainkban. Adj vigasztalást a gyászoló szívű családnak, légy velük a fájdalomban. Áld meg őket élő reménységgel. Légy velük, Te töröld fel könnyeiket, vigaszt adj az ő szíveikbe. Gyógyíts meg betegjeinket, könyörülj a nyomorultakon, mélységben levőkön, a kétkedőkön is könyörülj, hogy a hit útját hozzád kiáltva tudják választani. Áldott légy, hogy meghallgattál, és meghallgatod a mi rebegésünket is. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve, imádságát, fohászát vigye oda bátran az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást, mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a kórusnak a szolgálatát. Köszönjük szépen a kórus szolgálatát! A záróénekünk, testvérek, az 512-es dicséretünknek a 4., 5., 6. verse, 4., 5., 6. verseit. Így kezdődik a 4. vers, te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek.